Sok szeretettel köszöntök mindenkit, és mielőtt elkezdődne a februári ezer arc, azelőtt ezt szeretném mondani, hogy a mai téma nem változott, viszont a vendégek kiléte igen. Történt ez azért, mert a múlt hét végén az eredetileg beszervezett két vendég különböző okok miatt lemondta a fellépést, és hát ezután kellett nekiállnom a keresésnek, és hát ezúton köszönöm Antal Gábornak. Őt, mint az Angyalföldi Gyermek és Ifjúsági Ház vezetőjét ismertem meg. Most már nem ott dolgozik, hanem a Nagytétényi Művelődési Házban. És ő ajánlott a figyelmemben a Karaván Familiát, ami így egy együttes nevét jelenti, ám ők egy családot alkotnak, és akkor most meg is kérnélek benneteket, hogy mindegyikőtök egy pár szót mondjon magáról.
Talán kezdem én, mint családfő. Az együttesünkből valóban Karaván Familia együttes nevet viseli. Igazából ez egy családi zenekar, tehát szó szerint családi zenekar. Ez azt jelenti, hogy a szülők és a gyerekek alkotják a zenekart. Ez így ebben a formában 2003-ban alakult meg, de igazából 2004 óta játszunk rendszeresen, koncertezünk ezzel a felállással, ami azt jelenti, hogy a családi felállással. A repertoárunkban cigány népzenei feldolgozások hangzanak el általában, illetve mindig, többnyire cigány nyelven, tehát túlnyomó rész cigány nyelven, viszont a dalokat nem csak Magyarországról, hanem a környező országokból is, sőt távolabbi országokból is gyűjtjük és feldolgozzuk. És ezt próbáljuk átadni, megismertetni az emberekkel, mert úgy látjuk, hogy egy kicsit még ma is felületes az a fajta kép vagy tudás, amit a cigány kultúráról például gondolnak az emberek, akár még a zenéről is.
És Nagy Istvánról mit lehet tudni? Ugye, mert te valamikor 4 évtizeddel ezelőtt
születtem.
Igen. Tehát Nagy Istvánról mit lehet tudni?
Igen, én idén leszek 40 éves, én Budapesten születtem. Autodidakta zenész vagyok, nem tanultam zenét iskolában soha. Tehát magamtól tanultam meg zenélni, először szájharmonikázni, először az afroamerikai blues zene érdekelt nagyon, és azzal is kezdtem a zenei pályafutásomat, aztán később megtanultam gitározni, különféle pengetős hangszereken, tamburán, mandolinon játszani, és 15 éves, 16 éves korom körül kapcsolódtam be a cigány népzenei mozgalomba, ami akkoriban bontakozott ki Magyarországon.
Gábor azt mondta, hogy van valamilyen néprajzos múltad.
Igazából ez csak az érdeklődésem, tehát komoly végzettségem nincs ezen a területen, csak az a személyes érdeklődés, ami ebbe az irányba hat. És hát ennek megfelelően van nyilván egy olvasottságom ebben a dologban, elsősorban természetesen a cigány néprajz tekintetében.
Jó, akkor menjünk egyet tovább.
Én Farkas Ilona vagyok. Én Szabolcs Szatmár-Bereg megyéből származom. Éppen ma vagyok 37 éves. Köszönöm szépen. És én a szülői háztól eljöttem, 15 éves koromban itt Budapestre jöttem föl tanulni, itt kollégiumban voltam, és aztán 18 évesen megismertettem az Istvánnal, és azóta az Istvánnak a felesége vagyok, és van két gyerekünk, hát. Ja, és én nem dolgozom, én eddig sem dolgoztam, az István úgy tartotta meg, én is úgy tartom, hogy egy asszonynak, egy feleségnek az a munkája, hogy otthon várja férjét, a gyerekeket, főzzön, moson, takarítson, figyeljen rájuk, tanuljon velük. Tehát nekem ez megadatott, aminek én nagyon örülök. Hát annyi a munkám, hogy a zenekarban természetesen én is benne vagyok. És én a zenekarban énekelek.
Jó, akkor egyel tovább.
Én Nagy Niki vagyok, 15 éves, és a Szent Gellért Katolikus Gimnáziumba járok, most másodikos vagyok. Én tanultam gitározni, klasszikus gitárt 7 évig, de azt abba hagytuk tavaly, meg tavaly előtt a bátyámmal, de addig elég jó eredményeket értünk el a lemérnöket dolgon is. Mi 4 éve csatlakoztunk a Bátyámon a zenekarhoz, azóta mi is koncertezünk, járjuk az országot.
És itt hallottam talán a világot is, hogy a világnak egy részét.
Hát igen, külföldre is azért sokat járunk, szerencsére.
Jó, köszönöm.
Én Nagy István vagyok, 17 éves, én is Budapesten születtem. Hát ahogy a húgom is mondta, együtt jártunk gitárra, én 8 évig. Igen, tavaly előtt hagytuk abba. A Jelki András Ruhaipari Iszak középiskolába járok most. És a zenekarban gitáros és énekes és ütőhangszeres szerepet töltött be.
Jó, akkor köszönöm szépen. És akkor ugye a mai nap témája romák és nem romák együttélése Magyarországon. Mivel hangfelvétel készül, ezért ugye elmondhatom nyugodtan, hogy ugye István nem cigány származású, Ilona pedig igen, így egy vegyes házasságban élő család a vendégünk, és ezért mondtam, hogy igazából örülök, hogy így alakult, hogy ők lettnek a vendégeink, mert ez egy még mélyebb kapcsolat, és hát igazából erről beszélgetünk. Az eredeti tervtől nem térnék el, az ugyanis arról szól, hogy azzal kezdenénk a beszélgetést, és akkor most már ti jöttök, hogy a romáknak az múltjáról honnan jöttek, miért vándoroltak, tehát amit erről úgy gondoljátok, hogy érdemes nekünk tudni, hogy egyáltalán megértsük azt, hogy miért a viselkedésük, tehát hogy ilyen szempontból jobban megértsük őket. Persze. Tehát hogy a múltból, hogy mi az, amit magukkal hoztak, mi az, ami a vérükké vált, és hát ami igazából pezseg bennük.
Nagyjából összefoglalva, annyit lehet tudni a mai tudományos kutatások szerint, ami az elfogadott tudományos álláspont, hogy a cigányok közel 1000 éve vándoroltak el Észak-India területéről, hogy pontosan miért, azt ma sem tisztázták, hogy mi váltotta ezt ki, több elmélet van, több kidolgozott elmélet, de egyik sem bizonyított, hogy mi okozta ezt a vándorlást. Az biztos, hogy több hullámban hagyták el Indiát, tehát nem egyszerre történt ez a népvándorlás, hanem több hullámban. És így több hullámban is érkeztek meg aztán később a Balkán félszigeten keresztül Európába, illetve egy másik ága vándoroknak pedig Észak-Afrikán keresztül Spanyolországig jutott. Tehát ez úgy néz ki, hogy ahogy mondom, több hullámban történt a vándorlás, ez azt jelenti, hogy nincsen igazából, mai napig sem beszéltünk azért olyan nagyon egységes, nagyon homogén cigány közösségekről, vagy kultúráról, vagy ilyesmiről. Természetesen vannak nagyon-nagyon jellemző tulajdonságok, szokások, stb., de azért ez egy elég színes és tagolt és sok eltérést mutató nép. A kutatásokat az nehezíti meg, hogy soha nem volt írott kultúrája a cigányságnak. Tehát így sokkal nehezebb kutatásokat végezni, mert hát nincs olyan írott tudásanyag, amiből ki lehetne indulni. Ezért a kutatók általában csak a más népek írott kultúrájában a mellesleg megemlített adatokra tudnak támaszkodni, illetve a nyelvészeti kutatásokra tudnak támaszkodni, és a nyelvnek az elemzéséből tudják kikövetkeztetni például azokat az útvonalakat is, hogy milyen útvonalon haladtak ezek a vándorlások. Tehát ezt a jövevényszavakból és a nyelvi hatásokból ki lehet mutatni. Tehát vannak perzsa hatások, vannak görög hatások, stb. Érdekes, például arab hatások nincsenek egyáltalán. Tehát ezekből próbálják feltérképezni, hogy körülbelül merre haladhattak, hol, mennyi ideig tartózkodhattak ezek a cigány csoportok, akik kezdetben elhagyták Indiát. És így később is több útvonalon haladtak ezek a különböző csoportok, ezért minden országban más és más módon és időben érkeztek meg, és telepedtek le, ha letelepedtek, ami egy jóval későbbi történet. Hát eredetileg azt is közismert valamennyire, hogy nyilván egy vándorló életmód volt, és az ezzel kapcsolatos kulturális jegyek jellemezték. Többek között ezért sincs írott kultúrája a cigányságnak, hiszen egy vándorló népcsoportról van szó. Az biztos, hogy nagyon nagy szerepet töltött be mindig az életükben, például a zene és a tánc, ez mai napig kimutatható. Bár ebből azért nem érdemes olyan messzire menő következtetéseket levonni, tehát azok a fajta sztereotípiák azért így szó szerint nem igazak, hogy most akkor minden cigánynak a vérében van a zene és a tánc, mert ez így nem igaz, de az biztos, hogy fontos szerepet foglal el a cigány kultúrán belül ez a két dolog. Már csak azért is, mindig vissza fogok erre térni, hogy mivel nem írásos kultúrában éltek, ezért például érdemes tudni, hogy a dalok nem egyszerűen csak olyan funkciót töltenek be a cigány kultúrán belül, mai napig sem, mint mondjuk más népeknél, hanem a dalokon keresztül közvetítettek olyan tudást is, amit esetleg más népek könyvek által vagy leírt formában. Így aztán a dalokban tovább öröklődik rengeteg olyan információ, ami a kultúrának egy nagyon fontos összetevője. És akkor ezt a dalokon keresztül is lehetett, és ma is lehet közvetíteni. Hát ezért van az, hogyha például egy nem cigány kutató először eleinte, mikor cigány dalokkal találkoztak, még ha meg is tanulták a nyelvet, lefordították, nem biztos, hogy értették, hogy miről van szó, mert hát most ez furcsa hangzik pont az én számból, de cigány ésszel kell gondolkozni ahhoz, hogy az ember megértse ezeket a dolgokat, mert ha egyszerűen nyersfordításba lefordítjuk, akkor igazából olyan kis setes uta, olyan semmilyen. Tehát ahhoz tényleg egy plusz tudás szükséges, hogy az ember ezeket valóban megértse és közvetíteni tudja. Ezért is fontos, hogyha valaki ilyen kutatással foglalkozik, az eljusson erre a szintre, mert ha nem jut el erre a szintre, akkor azt fogja leírni, amiket hát korábban le is írtak néhányan kutatók, hogy hát ez egy csekély értékű dolog, és tehát ez ilyen elhanyagolható, és különben is csak innen-onnan ráragadt jegyeket mutat. Tehát ez nem igaz egész egyszerűen, csak egy más gondolkodás van mögötte. Tehát ezekben általában, mint hogy az egész cigány kultúrát, egy másfajta gondolkodás, másfajta értékrend jellemzi. Ezeknek a nyomai mai napig megvannak, sőt van, ahol nagyon erősen, van, ahol kevésbé. Nyilván több probléma van ott, ahol ezek kevésbé vannak meg, ezek a kulturális értékek, meg ez a kulturális örökség, hiszen ahol nincs ilyen háttere a közösségeknek, ott előbb-utóbb közösségről se beszélhetünk, és előbb-utóbb akkor cigányokról se beszélhetünk az ő esetükben, tehát vannak olyan közösségek nyilván, akik szétestek, stb. És igazából már azon kívül, hogy a társadalom ránéz és azt mondja, hogy cigány, ezen felül nem biztos, hogy tényleg hordoz olyan értékeket, ami ezzel jár. Elsősorban ez például a nyelv, ami nagyon fontos, és amit kéne természetesen minél erősebben őrizni és ápolni, már csak azért is, amit megint vissza kell, hogy utaljak rá, hogy ez egy beszélt kultúra, tehát nagyon fontos szerepe van a cigány nyelvnek magának. A cigány nyelv is, hát ahogy manapság mondják lovári nyelv, hát ez mondjuk így ebben a formában nem igazán. Tehát a lovári nyelvjárás az egyik nyelvjárás a cigány nyelvnek, csak leegyszerűsítésképpen használják ezt, mert ez a legközérthetőbb például Magyarországon. És a cigány nyelvnek is van számos dialektusa, nyelvjárása, de igazából mondhatjuk azt, hogy van a románi nyelv, a cigány nyelv, és ezen belül vannak ezek a bizonyos különböző csoportok, de ez lehetővé teszi a kommunikációt akkor is, hogyha az egyik beszélő az magyarországi, a másik meg mondjuk török, akkor is a cigány nyelven meg tudják egymást érteni még a különböző eltérések dacára is.
Magyarországra mikor érkezhettek meg?
Hát a kutatások szerint, amit mondtam, hogy nehéz, mert nincsenek írásos emlékek. Hát általában a kutatók egy Zsigmond király által kiadott menlevélre hivatkoznak, és ahhoz datálják tehát mint első írásos emléke a Magyarországon a cigányok megjelenésének. Ugyanis luxemburgi Zsigmond kiadott egy menlevelet egy bizonyos László Vajdának és az ő nemzetségének, amely biztosította ez a menlevél ezt a cigány csoportot arról, hogy nyugodtan vándorolhatnak, végezhetik a mesterségüket az ország területén, stb. Tehát egyfajta védelmet biztosította az akkori cigány csoportnak. Tehát a magyarországi kutatások innentől beszélnek a cigányok megjelenéséről. De mint mondtam, hogy több hullámban érkeztek minden országba, így aztán Magyarországra is, tehát voltak később is, meg azután is, meg egészen a 19. századig érkező újabb és újabb csoportok, akik egészen más és más helyről érkeztek, és másféle kultúrát, akár más nyelvet is beszéltek. Magyarországon általában azt mondják, hogy háromféle cigány csoportot különböztetünk meg. Hát tudományos értelemben nem helyes, de általában olácigánynak nevezik az egyik csoportot, amelyik őrzi az anyanyelvét, és talán legnagyobb mértékben őrzi a szokásait. Ez az olácigány megnevezés leginkább nyelvre utal, hiszen az ő általuk beszélt cigány dialektusokban elég sok a román hatás. Tehát azért, meg a bevándorlásuk iránya is legtöbb esetben Románia volt, és ezért talán ezért alakulhatott ki ez az olácigány megnevezés. Ez tudományos megnevezésnek semmiképp se tekinthető. Aztán van a legrégebben érkezett csoport a magyar cigányok, akik túlnyomó részt már elveszítették a nyelvüket, ami az úgynevezett kárpáti dialektus volt, de még mai napig is beszélik néhány falucskában, de tényleg elég kevesen. Ami szintén a cigány nyelvhez tartozó dialektus egyébként. Viszont van a harmadik csoport, a beás cigányok, akik szintén Románia felől érkeztek, de ők nem cigány nyelven beszélnek, hanem beás nyelven, ami tulajdonképpen a román nyelvhez tartozik, a román nyelvnek egy régebbi változata. Hát néhányan ezt is tévesen cigány nyelvnek szokták nevezni, de ez akkor se cigány nyelv. Sajnos még tudományos körökben is időnként felbukkan ez a keveredés, hogy a beást is a cigány nyelvek közé sorolják. Hát ennek alapja nincsen ugyan, de itt csak zárójelbe jegyzem meg, hogy a cigány kultúrával kapcsolatban rengeteg téveszme kering és tartja magát mindenféle furcsa és megalapozatlan nézet. Ez sajnos a tudományos életben is, tehát ehhez képest akkor elképzelhetjük, hogy a közéletben mennyi ilyen van, ami ilyen hamis vagy téves elképzelés.
Hát majd arra is ott fog kerülni.
Igen, tehát pozitív, negatív sztereotípiák tömkelege, aminek igazából nincsen alapja.
Most amikor megjelentek a cigányok Magyarországon, akkor ők mennyire voltak röphöz kötve, tehát mennyiben tartoztak egy-egy faluban a földesúr alá, illetve vándorolhattak-e országon belül ezek, tehát hogy értsük igen. Majd a mai napig,
persze.
Hogy...
A kezdeti időben igen, tehát valószínűleg az volt a legkedvezőbb számukra a kezdeti időszak, amikor még voltak ilyen mellevelek, amik biztosították ezt a jogot, hogy ezt megtehessék, tehát hogy szabadon gyakorolhassák azokat a mesterségeket, amelyekből éltek. Ez általában kovácsmesterség volt, meg még különféle ilyen iparos munkák, kézművesség, és ezt tudták gyakorolni, és ebből tudtak a bevételhez jutni. De aztán később ez egyre nagyobb problémát jelentett, ahogy Magyarországon, a középkori Magyarország feudalizálódott, tehát itt tényleg előbb-utóbb az volt, hogy ő zavarni kezdte azt a kialakult rendet, a vándorló csoportoknak a megléte. Mert hát, ahogy mondtad, persze minden földesúrnak meg volt a maga területe, annak a hierarchiájával együtt a jobbágyokig egészen, és a cigányokat nem tudták hova sorolni. Így aztán előbb-utóbb elkezdődött Európa szerte, Nyugat-Európában egy kicsit durvábban az erőszakos asszimiláció, tehát az a fajta kísérlet, hogy tehát az mutatkozott meg ebben, hogy nem tudott mit kezdeni ez a feudális rendszer azzal, hogy itt szabadon vándorló emberek vannak, és ezért különböző módon reagáltak rá. Nyugat-Európában elég durván reagáltak, mert ott elég súlyos üldözések formájában nyilvánult ez meg, tehát zavargatták őket tulajdonképpen mindenhonnan tovább, és nem szívesen látták őket sehol, és nem is nagyon akarták, hogy letelepedjenek. Aztán volt, Magyarországon nem volt ennyire durva, bár itt is voltak kirívó példák, negatív példák, de itt aztán elindult egy olyanféle erőszakos asszimiláció, ami inkább a letelepedés célozta, viszont olyan feltételek mellett, ami megint csak egy durva beavatkozásnak tekinthető, tehát olyan elvárással akarták őket letelepíteni, hogy adják fel a kultúrájukat, a nyelvüket, a szokásaikat, és egyfajta ilyen jobbágyként éljenek, ahogyan a többi jobbágyok abban az időben. Ez Mária Terézia idejére tehető ez az időszak. És akkor elég sok olyan intézkedés is volt, hogy a gyerekeket erőszakkal be is koláztatták, de az azt jelenti, hogy kiszakították a családjukból. Tehát voltak ilyen törekvések, ilyen rendcsinálási törekvések, de ezeknek sajnos sok negatívuma volt, és mondom, olyan feltételekhez kötötték, ami súlyosan rombolta ezeket a közösségeket, lelkileg, emberileg, szellemileg, kulturálisan is mindenhogy. Ennek következménye lett később, hogy a legnagyobb csoport, akit Magyarországon él, a magyar cigányok, ezt leginkább ők szenvedték el, és ennek következtében van az, hogy ma már nem beszélnek például cigány nyelven.
Rég van-e adat utalása arra, hogy tehát valószínűleg ugye az eltérő életmódból adódhatóan is, meg talán másból is nem tudom, hogy mikor jelentkezhetett az nálunk, vagy miért, hogy konfliktus alakul ki a cigányság és a nem cigányság között. Nyilvánvaló ugyanilyen problémát jelenthetett, hogy valaki kun vagy nem kun, vagy szerb vagy nem szerb, ugye hát az országon belül. Tehát, hogy vannak-e arra jelek, hogy régebben, és mi lehetett ennek az oka?
Hát igen, korán megjelentek ezek a dolgok is. Tehát ez az ismeretlenséggel járó félelem, hogyha nagyon egyszerűen akarjuk megfogalmazni. Tehát az akkori emberek, hát nyilván még kevesebb információjuk volt úgy általában a világról is, mint egy mai embernek. Azon belül pedig egy ilyen idegennek tekinthető vándorló népről meg szinte semmi információjuk nem volt, úgyhogy előutóbb persze lábra kaptak azok a rémtörténetek és kitalált mindenféle feltételezések, hogy miket csinálhatnak vajon ezek
a boszorkánytól kezdve.
Itt aztán mindenféle, a boszorkányságtól kezdve az emberevésig minden volt. Ez még Magyarországon is sajnos előfordult, hogy például emberevés vágyával pereket csináltak, és kivégzéseket, és stb. Gyerekrablásokat találtak ki, hogy a csecsemőket rabolnak, aztán ezt megeszi. Tehát ilyen egészen furcsa, szörnyű dolgokat. Picit hasonló azokhoz a vérvádakhoz, amelyekkel a középkorban a zsidóságot is gyakran meggyanúsítgatták, és akkor ezt általában különféle pogromok követték, vagy valami erőszakos cselekedmény. És ez sajnos itt is előfordult. Tehát a cigányokkal szemben is megfogalmazottak ilyen feltételezések, amikről aztán utólag hiába derült ki, hogy nem volt igaz, de hát addigra már egy csomó ember szenvedett emiatt. Ez nyilván azt is meghatározta a későbbiekben, hogy tehát én mindig azért a tudomány ezt nem szokta vizsgálni, de én mivel nem vagyok hál' Istennek tudós, én mondhatom azt is, hogy érdemes elgondolkodni, hogy milyen lelki hatásokat okoz egy ilyen dolog azokban az érintettekben, akivel ez megtörténik. Főleg, hogyha ez hosszú éveken, évszázadokon keresztül történik, hogy vajon hogyan hat az emberek lelkére, vagy a közösségek lelki világára. Hát biztos, hogy hat rá valamilyen módon, ezt nem nagyon szokták vizsgálni például. Tehát ez sajnos voltak ilyenek, aztán természetesen, hogy azt mindenki tudja, a második világháborút megelőzően kezdett ez teljesen elharapózni, ez a fajta szemlélet, hogy akkor a nem kívánatos népek közé sorolták a cigányokat is, és olyan megoldásokat próbáltak megfogalmazni, hogy akkor írtsák ki őket. És ennek a következményeit ismerjük, bár mai napig is azért nem olyan közismert a cigány népírtások ténye. Nem nagyon vannak szintén adatok, nem nagyon volt fontos soha senkinek, hogy ezeket vizsgálja, és mai napig sem tudják igazából pontosan az áldozatok számát. Nincs. Tehát az a baj, hogy a mai korban a legtöbb problémának ez a gyökere, hogy nem képviseli senki ezeket a problémákat, ezeket az érdekeket. Nincsen olyan hátország, nincsen olyan diplomácia, nincsen olyan gazdasági erő, és az állam, például adott esetben állunk a magyar állam, pedig mégsem érzi úgy igazán magáinak, ahogy kellene. Tehát mivel hogy a cigányok itt élnek több száz éve magyar állampolgárok, logikus lenne, hogy tehát akkor a magyar állam kell, hogy őket képviselje mindenben, mint saját polgárait, de mégse ez történik, hiszen akárha csak a holokausztot nézzük, senkinek nem fontos. Tehát mindig az a baj, amikor elgondolkodunk egy ilyen problémán, ami a cigányokkal kapcsolatos, arra végkövetkeztetésre juthatunk, hogy azért alakul ez ki, mert ez senkit nem érdekel, úgy Isten igazából, senki nem érzi a magáénak ezt a problémát, és ezért aztán nem is fontos senkinek. tehát nem is fog történni semmi.
Még egy fontos adalék a Vajdának a szerepéről, most megint egy ilyen történelmi áttekintésbe, és akkor a végén ahhoz, hogy bár ugye manapság is vannak Vajdák, de hát gondolom ezek már korán sem olyan hatalommal bírnak, mint mondjuk 50 évvel ezelőtt, vagy még régebben.
Ez is többféle dolog, tehát ez, hogy Vajda, mint mondtam a legelején is, ezt azért érdemes mindig észben tartani, hogy nincsen egy olyan homogén cigány kultúra, ami egyaránt igaz mindenkire. Tehát azért különböző cigány közösségek vannak, és ami az egyik közösségben igaz, és működik, és hiteles, és létezik, lehet, hogy a másik közösség számára az egy nem létező, nem ismert dolog, mert náluk olyan nem volt, vagy annak náluk ott nem volt hagyománya. Na most ilyen ez a Vajda rendszer is. Vannak közösségek, ahol ennek hagyománya volt, és jelentősége volt, és intézményrendszere volt, de vannak, ahol nem. Tehát ez így működik. Másrésztről...
Nem egyetemleges dolog?
Nem, tehát ilyen nincsen, ez egy ilyen romantikus feltételezés, hogy akkor vannak a cigányvajdák, és akkor az minden cigánynak idézőben parancsol és ölt. Tehát ez egy ilyen... Az a baj, hogy ma is tartja magát ez a fajta elképzelés a cigányokkal szemben, hogy vagy végletes rossz indulattal gondolnak rájuk, vagy közönnyel, vagy pedig egyfajta ilyen romantikus, de ilyen vadembernek feltüntetett romantizmussal. Tehát olyasmi, mint az indiánokra, hogy akkor most van a törzsfőnök, meg a kínzó cölöp, és akkor ennyire. Fogalmuk sincs, hogy ez mit jelent. De ugyanezt rá akarják húzni, még mai napig is hallok ilyet, hogy vagyis hát bármelyikünk hallhat ilyet, kinyit egy újságot, és akkor mindenféle vajdákot felmutatva, mint nem tudom, köztiszteletben álló közszereplő. Fogalmam sincs, hogy honnan találják meg ezeket az embereket, és miért érzik úgy, hogy ő jogosult mondjuk a cigányok országos problémáit érintő kérdésekben nyilatkozni, ez rejtély. Hát ha csak nem azért, mert az újságíró azt feltételezi, hogy itt valamiféle törzsi társadalom van, ahol ennek van létjogosultsága, de hát erről szó nincs.
Ez valami olyasmi, mint hogy az indiánokat és kik által véljük ismerni, de Carmichael-től a...
Persze, aki össze-vissza mostra,
hát Amerikában
meg nagyon... téves következtetésekre veszi rá az embert, vagy az olvasót, mert hát az Egyesült Államok területén, ahol értek ezek a különböző indián törzsek, hát több száz nyelvjárás, teljesen más nyelv, egymástól eltérő nyelvet beszéltek, teljesen más kultúrát, semmi köze nem volt mondjuk a totemoszlopot állító törzseknek, mondjuk a préri indiánokhoz, akik az semmi köze, és ezeket így összeöntötték, és lett belőle az indián. Mert ez egy ekkora területen ennyi nép érintve olyan, mintha azt mondanánk, hogy a Európában akkor a skótok vagy a románok az egy és ugyanaz. Tehát ennek semmi köze egymáshoz. Az indiánok tekintetében sem, de sokszor a cigányokkal szemben is felmerülnek ezek a romantikus feltételezések, hogy hát akkor biztos van egy ilyen törzs közösség, és akkor ott majd a Vajda megmondja, és akkor az úgy van. Ez így nem igaz. Tehát ez így nem igaz, megint mondom, vannak közösségek, ahol ennek volt hagyománya, vannak, ahol ennek semmi hagyománya nem volt. Van, ahol ráadásul a többségi társadalom, vagy a külvilág is beleszólt ezekbe a dolgokba, és egészen elkanyarodtak az eredeti felállástól, tehát vannak olyan feltételezések, meg sőt tények is, hogy bizonyos közösségekben például ez a Vajda a többségi hatalom által kinevezett ember volt, és valójában spicliként működött, vagy egyfajta ilyen besugóként, vagy ilyen kápószerűként, ilyen is volt. Tehát mindegyikre találunk példát, mint hogy arra is van, ahol tényleg egy köztiszteletben álló ember volt, akinek szava volt. Tehát ez is igaz, de ezt nem lehet ráhúzni az egész magyarországi cigányságra, ez butaság, tehát nincs ilyen.
Jó, na most itt a mit tennél ehhez hozzá? Van, amit úgy gondolt, vagy kimaradt, vagy mélyebben benned van, és...
Hát... Én különösen nem tudnék mit hozzátenni, mert hogy én azok közé tartozom, azok közé, a cigányok közé, a családom is, akik már nem beszélik a nyelvet. Tehát mi már tényleg annyira régen itt élünk, és ráadásul abban a kis faluban, ahonnan én jöttem,
nevezetesen
Mátyus, Vásárosnami. Na, ha Vásárosnami tudják, akkor onnan Mátyus. Lónya, szóval, na, nagyon-nagyon pici Gergely Gornéget.
Gába Bencselő, az is arra van?
Az is.
Igen, az közel van, na mindegy. Szóval nagyon-nagyon pici faluból jöttem, és amire én már így gyerek voltam, tehát nálunk nem is volt még cigány sor sem, ahol a cigányok laktak, mert van például Tiszakeresen, a szomszédfaluban még mai napig van olyan, hogy cigány sor. Nálunk nem volt már, én úgy nőttem föl, hogy mi már rendesen bent laktunk a faluba. Tehát én ehhez úgy nagyon sok minden...
Jó, hát azért ettől függetlenül azt el akartam mondani, tehát az, amit mondtam, hogy a magyar cigány közösségekben leghamarabb elveszett például a nyelv, de viszont egy csomó kulturális elem azért megmaradt. Tehát igazából a cigány kultúrában persze a legfontosabb, biztos, hogy a nyelv az elsők között van, de azért van egy csomó más dolog, ami a gondolkodásmódot, az értékrendet jelenti, és ez azért megvan egy csomó helyen és rengeteg családban. Hogy más... Máshol teszik a súlypontokat,
igen.
És ebben azért vicce is, hát ahogy az elején is mondta, hogy nála például ez fontos, hogy a női szerepek, férfi szerepek a családban, stb. Erről órákig lehetne beszélni, hogy hány és hány olyan elem van, ami tipikusan cigány gondolkodásmód és értékrend, attól függetlenül, hogy nem beszél cigányul, tehát ezek ugyanúgy megvannak, tehát hogy főz, hogy fogad vendéget, hogy neveli a gyerekét, hogy viszonyul a...
Na, akkor ezt eredetiben meghallgatjuk a feleséget.
Vagy milyen feleség dolga, mitől jó egy feleség, tehát ezek...
Vagy például arról is itt, akár igen. Ezek mellett, hogy nyilván neked meséltek. Tehát vannak cigány mesék, tehát én erre már kezdtem olvasni cigány meséket, és egy-két jó pofát találtam is köztük. Nem, hogy nőttél fel? Tehát amikor már 2-3 éves voltál, és már tudtad, hogy vagy. De onnantól, hogy nőtt fel, ugye te 70 körül születtél. 72-ben. Akkor még a falu még falu volt.
Hát,
tehát én azt mondom.
A miénk még most is az, de mindegy.
Jó, tehát milyen volt egy felcseperedni, miket tanultál a szüleitől, miket meséltek, hogy fogadták a rokonokat, szóval milyen volt az az élet?
Jó.
Pár adalékot.
Jó. Akkor az úgy volt, hogy mi voltunk olyan 10 évesek lehettünk, de aztán majd visszakanyarodok, mire nekünk külön házunk volt. Tehát addig mi a nagymamánknál, a másik nagymamánknál, a dédmamánknál a család együtt volt. És azt úgy kell elképzelni, hogy volt a dédnagymamám, aki igazából még beszélte a nyelvet. Ő volt az, aki még beszélte a nyelvet, és mindegy. Igen, szóval ő viszont nem adta tovább az én nagyanyámnak, vagy ők nem tanulták meg. És akkor az úgy történt, hogy az anyukámék, meg a nagymamám azok, hát egy nőnek rengeteg dolga volt, és akkor azok bent voltak a házban, ha jó idő volt, nekünk volt egy diófa. És akkor a diófa alá mindig valami kis rongyot leterítettek, vagy plédet, nem tudom, és mi oda mentünk az összes gyerek a dédmamával. És a dédmama elkezdett nekünk mesélni. És persze nagyon jó meséket mesélt, de az én dédmamám az soha nem mesélt nekünk ingyen. Pedig az unokái voltunk. És mindig azt mondta, nem tudom, hogy már akkor mennyi fillért kellett neki adni, de hogy ő csak pénzért mesélt nekünk. Na, mi rohantunk mindig anyuhoz, apuhoz, adjanak valami kis apró pénzt. És akkor ő mesél. De ő olyan meséket mondott nekünk, hogy egy nap alatt soha nem fejezte be. Tehát ott kezdődött, hogy ez egy hosszú napokat kellett azokkal eltölteni, mire a végére került a mese. Tehát ez volt az, amikor még ennyire kicsik voltunk. Aztán ahogy nőttünk, hát természetesen úgy, hogy hát lány vagyok, de van egy öcsém is, a lányokat azt befogták. Szóval nem is úgy volt, hogy befogták, hát úgy magunktól oda mentünk az asszonyokhoz. Szóval mi mindig tudtuk, hogy hát a lánynak mindig a nők mellett van a helye. Persze az öcsémmel ez nem így volt, ő mindig ment a nagyapámmal, annak volt lovas szekere, ő mindig a lovon ült. Szóval mi őrá nagyon irigykedtünk, mert nagyon jó dolga volt, szerintünk. És akkor mi már megtanultuk, hát amit kellett egy lánynak, hogy kell felsöpörni, először is ezzel indítottunk. Aztán a főzés, aztán ez, aztán az, szóval mindent, csak úgy magunktól, igazából nem volt az, hogy na most akkor állj ide mellém és megtanítalak, hanem automatikusan működött. És aztán, ahogy iskolába kerültünk, hát a falu az tényleg falu volt nálunk, meg nagyapámnak rengeteg állata volt, lovas szekere volt, és akkor persze hát rengeteget kellett dolgozni. Úgymond akkor nagyon úgy éreztük, hogy hű, hát azért itt mennyi sokat kell dolgozni, de miután meghalt szegény nagyapám, és amit ő így felépítgetett, az úgy a semmibe ment, mert szegény mamám az már nem bírt egyedül, akkor az visszagondolva nem volt nagy munka, meg szóval nem volt az teher, hanem igazából örömmel tettünk mindent. Az, hogy menni kellett színet gyűjteni, az, hogy menni kellett mondjuk a tehenek alól a ganét kiszedni, szóval mindent. Az, hogy meg kellett tanulnunk, hogy hogy kell egy tehenet megfejni. Szóval ezek, hát tehát csak köszönni tudom, igen, hogy én ebbe úgy még részese lehettem, mert hát vidéken laknak a szüleim, de már ők például ezeket nem csinálják. Mert már nincs rá mód. Meg régen nekik is voltak állatai, de aztán nem vették le a tejet, meg nem tudom én, viszont mindent úgy eladtak. Most már a vidéki cigányok sem olyanok, mint amilyen az én nagyapám volt. Tehát, hát ezért nem olyanok, mert már nem... Szóval,
picit meg a közeg, az a világváltozás.
Egyrészt meg nagyon elszegényedtek az
hát ember. Igen, igen.
Tehát, hogy,
és akkor még úgy volt.
És hát, akinek nincsenek tartalékai, vagy ilyesmi, az, az szegényedik el legjobb, gyorsabban, hát sajnos ez előfordul. Visszatérve a kulturális
élményekre. Most meg akartam, nem hagyom magam, hogy amikor, ugye, mert mondtad, hogy iskolába kerültél,
igen.
Most rendkívül nagyfokú szabadságot élhettél meg, ugye, gyerekként, mert hát... Hát legalábbis én úgy gondolom, hogy nehéz volt az iskolába betagozódni.
Nem. Nekem nem volt nehéz. Egyáltalán nem volt. Szóval ez olyan... Én nem tudom. Szóval azért mondom, hogy... Mert én nekem még az anyukám mesélt olyanokat, hogy lám neki milyen rossz volt, hogy onnan a cigány sorról, ami még nálunk volt, hogy úgy kellett fölmennie, hogy mire beért az iskolába a faluba, nyakig volt sáros. Hát nálunk már ez nem volt, mert addigra már mi rég a faluban éltünk. Tehát Én nem éreztem soha az, hogy nekünk ez ilyen nehézségeket okozott volna, sem nekem, sem a testvéreimnek, mi hárman vagyunk testvérek. Nem tudom, megmondom nálunk, ott ebbe a pici faluba, ahol én születtem. Annyira nem volt ez kérdés, hogy most én cigány vagyok, vagy nem cigány, vagy hogy engem a kis magyar lányok, akikkel aztán azok voltak a barátnőim, hogy most ez kérdés lett volna. Én nem tudom, szóval nálunk ez nagyon nem volt érezhető. A mi falunkban.
Jó, csak ezek szerint jó gyerekkorod volt.
Én nagyon-nagyon örülök neki, szóval nekem semmi rossz, semmilyen ilyesmi érzésem nem volt. Hát amikor ide felkerültem Pestre, azért itt már egy kicsit nem tudom. De igazából én úgy nőttem föl mindig, és én, hát a, de ez mind annak köszönhető, hogy nekünk ott voltak, mondom, mindig az öregek, a nagyszülők, a dédszülők, és ők mindig jókat mondtak, hogy ha bármi van, te akkor is állj oda, ha bármi van, te akkor is tudd, hogy ott vagyunk, ha bármi van. És én hiába felkerültem ide Budapestre egyedül, 14 évesen, kollégiumba, nem éreztem magam, hogy jaj, de rossz, mert mindig ott volt az, amit, igen, amiket ők mondtak, vagy az, hogy két hetente hazajártam, és ők mindig megerősítettek, örültek, hogy tanulok. Szóval ők, én ezt soha nem éreztem, hogy nekem ebből rossz lett volna. Hát, szerencsés vagyok. Mondhatom. Hát aztán a kultúráról pedig, hát amit az István is, hát igen, szóval hát nálunk megvan az, hogy hát vannak a gyerekek. Van a férj és vannak a gyerekek. Na de az nem tudom, hogy másoknál hogy van, nálunk tényleg úgy van, hogyha én megfőzök. Hát nekem első az, hogy a gyerekeimnek szedek. Pedig lehet, hogy már, és még sokszor úgy meg is szólnak, hogy te, hát itta, hát az István, jaj, mondom, semmi baj, hát az István is fog kapni, csak várjatok először a gyerekek. Szóval én bennem, mert velünk is ugyan, én ugyanezt megkaptam a nagyanyámtól, az anyámtól, hogy amikor mi gyerekek voltunk, akkor mi kaptunk elsőnek. Szóval minden, ami, vagy ha csak egy kevés van, és a szegény István is mai napig is tudja, hogyha valamiből úgy van, akkor én azt mondom, hogy hát jó, akkor most figyelj István, ebből tudom, ez neked, de a gyerekek még ebből nem, és én ezt félreteszem. Szóval én nem tudom, miért nekem elsők a gyerekek, aztán természetesen az István, és aztán én meg, szóval, na mindegy. De ha vendégek jönnek, hát akkor természetesen a vendégeknél is, ha vannak gyerekek, akkor először ott is, de...
Hát meg... van egy csomó ilyen, azért mondtam, hogy erről napokig lehetne beszélni, hogy végülis mit nevezünk cigány kultúrának, ezek mind beletartoznak azt, hogy hogyan él egy család. Tehát, hogy ez, hogy a gyerekek minden előtt, tehát...
Tehát ez nekünk új információ, tehát azért hallgatjuk.
Igen, nem tudok olyat mondani, amit egy átlagosan... Jó, persze mondtam, hogy nem lehet általánosítani se pozitív, se negatív irányba, de most általánosítva azt mondom, hogy nehéz olyat mondani, amit egy cigány család a gyerekért meg ne tenni. Tehát nincs olyan
sírva. És nekem még a két gyerekem, most a fiam, hogy ilyen nagyfiú, és most már előfordul az, hogy nem jön velünk mondjuk a mi baráti társaságunkhoz, az én kis keresztfiamhoz, mert ő éppen randevúzik. Na és ott kimentünk, ez Vácon történt, hogy na akkor menjünk egy cukrászdába, együnk meg egy sütit. És nem bírtam volna jó ízen, nem is ment, ha nem hozok a fiamnak onnan haza egy sütit. És haza kellett, hogy hozzak, mert és akkor így, na mindegy, és akkor a barátom, de hát már nagyfiú, hagyjad már, veszül magának. De mondtam, hogy ez nem így működik, mondom, nekem furcsa, hogy most nincs itt velünk. És mondom, olyan nincs, hogy én ne vigyek neki haza. És szépen hozzahoztam, és nálam úgy örült, mikor este megjött, hogy anyu, ezt tényleg nekem hoztad. Hát mondom, hogy csak szép. Tehát nálunk hiába ilyen nagy a fiam, tehát meg én azt hiszem, ha lehető 30 éves is, vagy bárhány éves, nem tudom, szóval nekem ő akkor is az én kis fiam, de közben felnőttként kezelem meg, megadom azt neki, meg szóval ők mindig is a véleményükre azt adtam. Tehát ha ők bármit szeretnének, akkor azt úgy megteszik, hogy szerintem ez jó, szerintem nem, de akkor tedd így, tedd úgy. De hát akkor is az én kis fiam, az én kis lányom fog maradni.
Az az érdekesebbet, tehát ez a fajta gondolkodásmódot nem úgy kell elképzelni, vagy ezt, amiről beszélek, hogy mi a cigány kultúra mondjuk a hétköznapokban, hogy akkor most odaállítják a gyerek, már pedig neked ezt így kell csinálni. Ez így jön magától, tehát a Nikinek az életben nem mondjuk, hogy mit csináljon, tehát ő úgy tudja, hogy azt és kell neki csinálni, és ő azt csinálja, tehát tök mindegy, hogy most ha erőszakkal mondanám, hogy menj és vágasd le hajat, nem vágatnál le. Tehát nem azért hagy hosszú hajat, mert én azt mondtam, hogy neked hosszú hajat kell, hogy hagyjál, vagy az anyja azt mondja, mert, mert persze egy cigánylány, persze, hogy hosszú hajat kell, de ezt mi nem mondjuk neki, tehát ez nincs így megszabva és kiírva, vagy
de
megmondva.
De mégis tudják.
De mégis igen, eszébe nem jutna, hogy ezt másképp is lehet. Tehát nem akarna másképp csinálni. Vagy, vagy ez az,
és, meg, ilyen és akkor ugyanez a házi munkával is.
Bármit, mondhatnék egy csomó tényleg dolgot, amit így nem erőlteti az ember, vagy nem elmagyarázza, hogy ennek azt így kell csinálni, így csinálja.
Sőt, sokszor én szólok neki, mondom, de Nikikém, én itthol vagyok, kis szívem, menjél, pihenjél, nézd a tévét, majd én elmosogatok. De mire én odat nézek, hogy hoppári, addig a lányom már mindent megcsinálni, és amellett ő tanul, szóval amellett van a zenekar, van minden, és minden belefér. És nem érez semmit az, hogy úristen, hát az most rá van erőltetve. Erőltetve nem is lehet.
Hát tegyétek össze a kezeteket, hogyha azt mondjátok a lányotoknak, hogy nem kell elmosogatni, vagy el lesz mosogatva, és ő megcsinálja, mert tehát aztán máshol meg pont fordítva.
Csak hogy, de viszont én nem is érzem úgy, hogy az én lányom ettől különleges. Azért nem érzem úgy, hogy különleges, mert hogy ez természetes. Tehát most én ezért nem fogom megtartani, és nem dicsérem meg, hogy ezt tudja.
Furcsa dolog, igen. Tehát ez most mondok egy furcsa példát. Tehát az európai, mai modern ember meglát mondjuk egy Szaúd-Arábiába egy arab családot, és az a jaj, az a szegény nő, hogy el van nyomva, és el van takva, és jaj, de szörnyű lett annak a nőnek. Hát ez butaság. Tehát az attól függ, hogy kinek, mi a szörnyű. Igen. Azt a nőt meg, ha megkérdezik, ő azt mondja, hogy ő a legboldogabb, a legkiegyensúlyozottabb nő a világon. És ő nem akar semmi más, ennél többet, mert kerek az élete. Mi az, ami egy nőnek kell? Hogy jó anya legyen, jó feleség legyen, mi kellhet ennél több? Tehát az a, itt van a konfliktus egyébként sokszor, hogy egy modern európai ember számára ezek nem így fogalmazódnak meg sokszor, hanem úgy, hogy mit tudom én, hát de egy mai társadalomban a nő az nem tudom én, hogy milyen karriereket, meg nem tudom én, mit érjen el. Ez butaság, és akkor az ilyen nő az szenved is attól, hogyha neki anyának kell lenni, ha neki feleségnek kell lenni. Rosszul érzi magát, mint nő abban a szerepben.
De miért? Viszont, hát de viszont azok a nők is azt szeretnék, amit én mondjuk,
titokban,
amit én megtehetek, vagy, amit én, vagy amivel én élek, hogy én otthon vagyok, nem dolgozom, de viszont hát az pont elég munka, hogy szerintem egy családot egybe tartjunk, felneveljünk, hogy majd egy olyan felnőtt embert, egy felnőtt nőt adjak a világba. Szóval ez szerintem pont elég munka, de aki viszont nem
így... Aki nem így gondolkodik, annak ez egy például, na mindegy, hát vannak ilyen hangok, majd, mert persze, mert az itt nem dolgozik.
Igen. És akkor
és ő nekik ennyi az
és
egész.
Akkor de az, hogy a mögött mi mindennel fel vannak, igen, felmentik magukat, mert hogy ő nincs otthon, ő nem tud a gyerekkel foglalkozni, ő ez, ő az. És akkor hát nekem könnyű, meg az Isten, mert én itt hol vagyok, és azért ilyenek a család, vagy a gyerekek, vagy én, mert vagy én, mind, nekem könnyű. De én mondtam, hogy hát ezt te is választhattad volna, meg választhatnád mai napig is.
Meg az az érdekes, hogy mi akkor is így éltünk, amikor olyan szegények voltunk, mint a templom megére. Hát van, amikor az Isten megsegít, jobban él az ember, van, amikor kevésbé, akkor kevésbé. Nekünk volt szörnyű, szegény időszakunk is. Akkor is így éltünk.
10 év.
Akkor is. Tehát mi mindig így éltünk, mert ez a fontos számunkra, mi így élünk. Ha szegények vagyunk, akkor is, ha nem vagyunk szegények, akkor is. Ez nem függ ettől. Tehát ez nem... Ez gondolkodás kérdés, hogy mi a fontos. Hát ha számomra az a fontos, hogy amikor kicsik a gyerekeim, legyen velük ott az anyjuk, bármi történik.
Ennyi.
És kapjon nevelést, ugye, mert sok esetben ott van hát, az asszony, de nem biztos, hogy a gyerekek
hát arról nem beszélve.
Hát igen.
Vagy jól nevelni.
Arról nem beszélve, hogy igen. Tehát ez, hogy anyának lenni.
Szerintem ettől nagyobb és felelősség teljes munka nincs is. Én amúgy
feladat.
Igen, én amúgy most így, mióta ilyen nagyok a gyerekek, azóta gondolkozom így, hogy hát azért kisgyerek tényleg kis gond, nagy gyerek aztán igazán nagy gondok. Tehát így még én magam is elgondolkozok, hogy hű, azért ez tényleg milyen nehéz. Pedig van egy délelőttöm, egy délután, amire ők hazajönnek, hogy kigondoljam, és én tényleg nagyon sokat otthon főzök, egyedül vagyok. És akkor így gondolkozok, aha, és akkor most mi történt a fiam? Jó, akkor majd most, ha hazajön, akkor erről így fogok beszélni, vagy ezt hogy oldjuk meg? Igen, milyen probléma volt? Jól van, akkor ezt meg kell oldani.
Na és mit mondtok erről ti gyerekek? Más gyerekek, ezt egy idézőjelben mondom,
hát igen. Mert
kamaszok
jó.
Vagytok, illetve az eddigi témával kapcsolatban.
Hát most először így a családra visszatérve, most ez nekünk is természetes volt, hogy anyu így itthon van, mert most hogy mondjam, szóval ez tényleg természetes, hogy anyu tudja, hogy szeressük. Hogy szeretjük, de hogy nem kell ezt elmondani neki minden nap, csak hogy most, hogy így látunk más családokat, hogy hogy élnek, ahhoz képest nagyon nagy dolog, hogy anyu minket tett értünk, de ez természetes volt, mert hát most is az igazából.
Hát igen.
És ezért mi is próbálunk teljesíteni, úgy az iskolában, meg ott.
Tehát magyarul szembesültél olyan osztálytársakkal, akiknek nem adatott meg az, hogy családba éljen, még akkor sem mondjuk, hogyha együtt élnek a szülőkkel?
Igen, igen. De mondom, hogy ezt mi is próbáljuk viszonozni ugye a tanulásban, és hogy ne legyen arra gondjuk, hogy nem jól tanulunk, vagy ilyesmi, meg az otthoni házi munkával
tényleg. Nem csak anyád bezavar, hogy lányom menjen már nézni tévét, vagy malmozzál egyet, akkor miért mosogatsz el?
Hát.
Mert hát ugye általában az ilyen lányok ezek kapnak rajta, vagy nekem is én úgy gondolom.
Hát nem, most, hogyha ott van, akkor megcsinálom. Most minek nézem el, hogyha ott van, úgyis akkor meg kell csinálnom, de ezt hamar megvan, és nem érzem, úgyhogy ettől most kevesebb időm lesz másra, akkor ugyanúgy tudok tanulni.
Tehát gondolom a szobádat te tartod rendben.
Igen.
És tisztaság is van, rend is van.
Hát igen, próbálom.
Mert máskülönben akkor nem mosogatnál el.
Hát igen.
Nem akarlak lelőni, de hogyha Niki befejezte is talán, akkor te jössz.
Hát én azért kicsit különbözök a Nikit.
Hát igen, nagyon, nem kicsit.
Tehát ez úgy adsz otthoni házi munkában, meg a tanulásban. Tehát Niki az pont ez erre jó példa, amiről neki volt szó. Hát én azért rólam ez nem mondható el semmit. De azon kívül megpróbálok minden.
Jó, hát de ez...
De várjál, mondjad, hogy milyen vagy.
De ő...
Nem baj, hát figyeljük el.
Hát én tehát azért ilyen házi munka, azt meg ilyesmi, ez a Niki
Dóra. Niki Dóra, igen, ő úgy érzi.
Jó. Az úgy nem nagyon szokott szóba jönni. Hát a tanulás, az sem hiszem túlzásban most sajnos, de most már jobban odafigyelek rá, ezt most már eldöntöttem. És egyébként pedig a családnak az úgymond a szabályait, azt pedig így betartjuk így mindenki.
Hogy veszed ki a részedet? Vagy milyen folyamatokba tagozódott be a családi életbe? Tehát volt már olyan, hogy jaj, kéne kiló kenyér, és akkor ja, hát egyből felugrottál, és majd én.
Hát az olyan szokott lenni.
Tehát besegítesz valamiben?
Hát igen, magadtól? Az úgymond ilyen fiúsabb munkákban.
Tehát ha falba be kéne verni egy szöget, akkor a kalapácsot szöget megkeresed és odaadod a Nikinek?
Hát igen.
Hát még mondasz valamit?
Mondjam.
Mert hogy ez azért alakult ki az Istvánnál, és ez tényleg így van. Mert nálunk az nagyon nagy dolog, hogy fiú. Az, hogy gyerek és gyerek között az én szüleim, az én apukám is nagyon nagy különbséget tett. Megtesz is mai napig.
Ráadásul első szülő.
Ő volt az első unoka, igen. Fiú. Na és akkor hát innentől kezdve akkor lehet ezt gondolni, hogy még mai napig is ott tartunk, hogy ő az, akire úgy nem lehet rá. Ő ne, meg sem moccanj, ott fenni ki, ugor, Ildiket csinál, de a fiúra nem, nem. Tehát az István, ő így nőtt föl. És akaratlanul is igen, hát ő tényleg otthon nem végez. Az, hogy egyszer-kétszer én igazából befogtam, mondtam meg, hogy fiam, csak azért mosogass el. Hogyha bármi történik, mondom, a feleségeddel, úgy le fog betegedni, hogy nem bír fölállni az ágyban, mondom, csak tudjad, hogy hogy kell azt a mosogatást elvégezni.
De azért erre még nem volt sok
pénz. Hát mert talán kétszer, de viszont nagyon ügyesen, nagyon odafigyelve egy tányért legalább 10 perc is volt. Tehát ennyi értelme volt, hogyha őt egyszer úgy megkértem, hogy akkor úgy igazából el voltak surolva.
Meglepően precíz.
Igen, igen, szóval ő benne azért ott kiütközött.
Hát az tény, hogy mondtad azt is, hogy az öcséd annak idején jó dolga. Tehát egy cigány hát családban egy fiúgyereknek lenni igazából az egy jó dolog.
Hát az egy kiváltságos dolog.
Azt elrontják, ugye?
De nem rontják. Én ezt így nem mondom.
Nem, mert ő azért ezt tudja, hogy persze, hát el van képzel, hogy más dolgokat végeztetnek, vagy nem végeztetnek vele, de ő attól ezt tudja, hogy mit illik, mit nem illik, mit szabad, mit nem. Szóval nincs azért elkényeztetve, mert az én öcsém is 4 gyereke van, szóval nincs azzal semmi gond.
Csak más szerepre más, készítik
igen,
fel.
Igen,
hát ő legyen férfi, legyen fiú.
Igen, menjen mindig a férfiakkal, nézze, hogy beszélnek, mit csinálnak, hogy kell azt a mondjuk egy probléma, vagy bármit megoldani. Igen, a fiúknak ez a dolguk. Tehát ők az a jó, hogyha nincsenek is otthon. Sőt, ha az én apukám így feljön, és akkor na hát mi van már, még mindig, menjél már, te fél, menjél össze, szóval akárhova, csak hogy menjen az a gyerek, intézkedjen. Igen, igen, igen.
Tehát akkor mondjuk a testvérek között az első szülőpárne, ha fiú, akkor az egyfajta
hát
vezér.
Hát ő a király. Igen, ő a király, szóval nálunk azt kijelenthetjük, hogy otthon
vagy van. Vagy ő a herceg mondjuk
így. Van még 8 unokatestvér, első unokatestvér, és mikor mi hazamegyünk, szóval ott az Istvánnak, ott
ihány. Ő a király.
Hát ilyen fejedelmi dolga van.
De még az ekkora kis unokatestvére is úgy szólítják, hogy Istvánka. Majd
igen, szóval.
Ő az Istvánka, hát az kész, abból csak egy.
Igen.
Istvánka, gyere ide.
Azért ez...
Jó, hát ez mind hozzátartozik azokhoz a dolgokhoz, amiről eddig beszéltünk. Más értékre, más gondolkodás. Egy cigány családban egy nő általában nem szenved attól, hogy nő. Nem a férfi meg pláne nem szenved attól, hogy férfi. Meg van különböztetve, igen, meg van különböztetve. A nő az legyen nő, a férfi meg legyen férfi. Ez igazából egy hagyományos gondolkodás,
működik, mert ez csak így működhet. Ha már egy férfi egy kicsit nőiesebb.
Igen, vagy fordítva ez rögtön komikussá válik, legalábbis nekünk, de igen. Nem tudom. Igen. Tehát a férfi legyen férfi, a nő legyen nő, a ló legyen ló, a kutya legyen kutya. Tehát ez ilyen dolog. Ennyi.
Nem tudom. Biztos, és utalok is arra, hogy az elmúlt hónapban Japán volt a téma, és ott is Istvánnak hívták a vendéget, és azt mondta, hogy az európai kultúrában használt kifejezések, tehát szavakkal nem lehet beszélni japánról. Annyira más a kultúra, annyira más a szokás, hogy tehát ugye például, hogy örökké hajlonganak egymással, igen. Szóval nem lehet, és ugyanez van gondolom az araboknál is. Egyszer hallottam valahol, hogy az arab családok nagy részében is, amikor otthon vannak, akkor igazából a nőnek van döntő szava. Míg kint az utcán, ugye elő megy a férfi, utána megy a nő, ugye?
Igen.
Hát egyébként meg arról is órákig lehetne beszélni, tehát arról is érdemes beszélni. Ha már az a címe az mai napnak, hogy együttélése a cigányoknak, nem cigányoknak. Sokszor abból is félreértések vannak, hogy a cigány kultúrában bizony nagyon szigorú szabályrendszer van, illemszabályrendszer. És mivel a nem cigányok erről nem tudnak, és rendszeresen azt áthágják, természetesen tudtuk nélkül is, hogyha van valami közös találkozási pont.
Mert például mondjál ilyen szabályokat, hogy akkor a konkrétum legyen.
Rengeteg ilyen van, majd elmondom, tehát abban a pillanatban az a nem cigány a cigány szemébe komikussá, vagy nem tudom mivé válik, de hogy lám, hát még ezt a szabályt se tudja betartani, ami egy alapvető illemszabály, tehát hogy ami a viselkedésre, a társalgási szokásokra, a társasági viselkedésekre rengeteg szigorú szabály, hogy mit illik egy nőnek, mit illik egy férfinak, hogy illik hozzászólni a másikhoz. De ez tényleg egy ilyen nagyon konzervatív és tradicionális felfogás, ami szinte nincs is olyan cigány család, ha rumungró, ha magyar cigány, ha akárki, aki ne tudna ezekről, és ne érezni ösztönösen, hogy hogy kell viselkedni. Na most a nem cigányok sajnos meg ezt nem mindig érzik, és ezzel nem veszik észre, hogy megsértik
őket. Nem tudják.
Nem tudják, vagy azok az elemek, amik a saját kultúrájukban is valamikor megvoltak, erre vonatkozóan, hát, az már réges tég
elveszett. Szerintem az ugyanúgy volt a magyar.
Persze, mint ahogy valamikor minden emberi kultúrában voltak ott ilyen volt, szabályok, csak azokat voltak, szépen lerázták.
Mondjatok konkrét példákat, hogy értsük.
Hát millió dolog van.
Százezre.
Hát kell jó, egy vendéglátás.
A vendéglátás körül. Például nők és férfiak hogy viselkednek egymással. Tehát férfiaknak például a nőkkel nagyon megvan szabva, hogy viselkedjen. Nem illik szemébe nézni, kihívóan viselkedni, meg aztán pláne, de egyáltalán ránézni is, hogy ok nélkül belebámulni a szemébe a férfinak, a nőnek, vagy oda-vissza, egyik se illik. Illetlenség. Az is csak a családi viszonytól, meg az egész viszonytól függ, de nagyon szigorúan van szabályozom. Már az is, hogy egy nőnek hogy illik öltözködni például. Tehát más férfiak előtt, hogy illik, hogy felöltözve legyen, hogy illik, hogy a haja például be legyenek kötve, vagy sem, mondjuk, vagy főzés közben, vagy szóval nagyon sok ilyen van. Illik-e férfiak előtt bizonyos dolgokat csinálnia, vagy kimondania, vagy és oda-vissza. Tehát ezekre nagyon sok szabály van, ami így ösztönösen benne van az emberekben, és ezt betartják.
Ezt akartad kérdezni, hogy még ma is betartják?
Igen. Természetesen. Igen. Hát ez nem is működne másképp. Nem tudom, tehát...
Bocsánat, én kimegyek az utcára, és találkozom egy romasszal. Nem tudom, mit szerettem.
Én nyugodtan lehet volna egy cigány.
Akinek jól esik. Tehát, mivel bánhatok én? Még elkezdek beszélgetni, mivel isz előfordul az utcán, hogy oda
jön. Nem így gondoltam. Tehát azért az, hogy oda
mész. Van dolog, mert például abban az első 10 percben, amikor elkezdek beszélgetni egy illetővel, meg tudom bántani az ő hagyományt. Valószínűleg nem fog megbántani, mert tudja, hogy én nem tudom, mert oda jön, akkor valószínűleg
nem, biztos,
tudja, de van-e olyan, de...
Ilyen szituációt nem tudnék
mondani. Nem is sértő, akkor kicsit finomítsuk, nem megbántja, csak hogy rosszul esett
meg. Csak esetleg az furcsa lenne, hogyha ugyanezt egy cigány megtenné vele szemben. Volt, hogy milyen ilyen dolgok.
Tehát az van, hogyha valaki mondjuk, leginkább ez a férfi-nő viszonyra visszatérve, az van kiélezve, tehát ha illetlenül viselkedik egy férfi egy nővel, vagy egy nő egy férfivel, az nagyon bántó és sértő tud lenni például.
De az, hogy most így szóval mondhatnál...
De így szóval, hát neki? Most nem az, hogy csak összefutsz az utat, tehát nem így kell elképzelni, csak nem tudom ezt elmondani jól.
Na, azokban... Itza, mondd el, hogyha mondjuk oda megy hozzád valaki az utcán, és mit kell ismeretlenül, nem tudok most szituációt mondani, hogy mi az, ami neked olyan furcsa lenne, vagy olyan unszimpatikussá válna, hogyha egyből letegezne, vagy...
Nem, az nem baj, ha letegez, az nem baj, csak...
Vagy mi az, ami úgy érzékenyen érintene.
És férfi?
Legyen férfiről szó, és legyen nőről szó, jó? Legyen mind a két nemről szó.
Hát, ha férfi, hát akkor, ha tényleg, ha úgy, ha szóval... Ha ilyen zavaróan néz, amit már egy nő úgy megérez, hogy...
Na, amivel zavarba hozzá.
Igen. Na, ez
magyarán ez a legesebb.
Tehát nem magyarán, mintha a nőt kezd el fixálni téged, vagy...
De ugyanúgy én, mint férfi, se hozzá. Vagy engem se hozzá zavarba egy nő, mert az illetlenség. Ha egy nő oda jön hozzám, és zavarba hoz, az súlyos.
Na, de egy férfinak például egy nő úgy hozhatja zavarba, mondjuk idáig ki vagyok, szóval, hogy ilyen jó dekoltáson.
Vagy ha csak így jó belebámolok a dolog, amivel zavarba hozhat engem, az sértő ilyen szempontból. Vagy ha őt zavarba hozza valaki, az is sértő. Hát, tehát erre nagyon-nagyon finoman, ilyen tényleg nagyon érzékenyen és finoman figyel például a cigány kultúra, hogy soha senkit ne hozzon zavarba.
És visszatérve, hogyha most egy nőt vegyünk alapulica, tehát egy nő megy oda az utcán hozzá.
Nem, hogyha nem mond nekem olyat, amitől én megsértő... Szóval nem, ezt én nem tudom
elképzelni. Nem így kell, inkább mondjuk tegyük fel, hogy a házába bemegy.
Na,
az már
igen,
egy
akkor viszont szituáció. Úgy, igen, akkor úgy több
mondjuk, zavar. Ha bemegy hozzá valaki, ő megkínálja valamivel, ha azt nem fogadja el, igen, az na, is egy rosszul esik. Nem sértés, nem. De rosszul esik, bántó. Mondjuk igen. Azt, hogy bántó.
Mert hogyha megnézi a kanalat, hogy hát tudját, hogy el van mosva rendesen.
Hát azért az más.
Lehet, hogy ő is megnézi, hogy
bemegy valaki. Nem kell cigány
szállítani. Na. Jó, csak próbáltam.
Nem, szóval igen, szóval így házon belül, hogyha oda jönnek, azt úgy jobban el lehet.
Jó, mondjuk, ha bemegyek valahová, illik elfogadni, amivel megkínálnak. Akkor is, hogyha
mit tudom, aznap
már 80 kávét ittam, akkor is megiszom azt a kávét, mert megkínáltak vele, én megtisztelem vele,
hogy és ha nem vagyok éhes, és ha kiszedték nekem,
akkor is belekostolok, vagy beleharapok, és jelzem, hogy tök mindegy. Igen, de hát, hogy apró gesztusokkal jelzem, hogy megadom a tiszteletet. Igazából ez az egyetlen kulcs mondat van, hogy megadni a tiszteletet egymásnak. Ennyi.
Vagy esetleg gondolom az lehet bántó, hogyha a származásodat érezteti veled,
nem? Azzal nincs semmi baj. Én arra büszke.
Azzal csak annak van baja, akinek baja van önmagával.
Igen, nekem ezzel soha nem volt semmiféle problémám, nem is éreztem semmit. Sőt, ha elkezdenek, akkor én mondom, igen, az vagyok, elmondom, hogy honnan jöttem, mit csinál, szóval bármit. Akkor elkezdek róla beszélni, de az, hogy nekem ez nem volt soha sértő, szóval... Ezzel én nem éreztem.
Ott már baj van, ha valakit ezzel meg lehet sérteni.
De gondolom, hát miért ne, millió egy félék vagyunk, azért nyilvánvalóan olyan, akit meg lehet bántani. Azzal.
Jó, persze, nyilván,
hogy hát jó, hát attól függ, hogy hogy mondja, hogy na már pedig lett ilyen olyan, akármilyen cím. Hát, szóval akkor arra azt mondom, hogy jó, ácsi, azért álljál meg, akármi, de ha csak úgy szépen, hogy most te, ja, és akkor azt persze várjál, azt hozzáteszem, hogy na akkor kezdjük ott, hogy a gyerekek az első kerületben jártak, a fiam is oda járt a Szent Gellérben, tavaly a gimit váltott, mindegy.
Szerintem a kerületben se lakik
cigány. És a kerületben, hát nem tudom, hogy van-e, hogy nincs a cigány, és az Istvánnal természetesen fogászatra kellett menni, első osztályos a gyerekem, és én megyek. Hát így, ahogy szoktam járkálni, elmegyek. Megyek a fogorvosnőhöz, és akkor kérdez a gyerekről, és én válaszolok, mikor született, akár, és akkor a doktornő. Milyen szépen beszél magyarul? És akkor megint kérdezi, megint válaszolok, jól van. Mennyi ideje tetszik itt lenni? Hát aztán már így gondolkoztam, mondom, ez biztos, hogy valami. Hát mondom, olyan 6-700 éve már biztos, hogy itt élünk. És mert hogy hát előtte mondta, hogy olyan gyönyörűen beszélek én magyarul. És aztán a vége az volt, hogy a doktornő első kerületben mindennek nézett volna, csak cigánynak nem. Tehát azt hitt, hogy én indiai vagyok, és hogy mennyire szépen beszélek magyarul, és lám. Aztán mondom, hogy hát igen, itt élünk, mert mondom, 6-700 éve azért már az úgy, mondom, még csak szép, hogy szépen beszélek magyarul.
Hát akkor ezek szerint rajtad nem látszik.
De nagyon látszik, eredeti vagyok.
Az a baj,
hogy
én nem akarom így elemezgetni, hogy mi áll a te mögött. De sokszor találkozunk azzal egyébként, hogyha valaki egy olyan cigánnyal találkozik, aki intelligens, kifinomult, szerethető, nem tudom én, akkor az bárminek azonosítja, de nem cigány.
Igen.
Mert hogy a cigány fogalomban áll, ez nem fér bele. Túl igen. Szép, túl intelligens, túl igen. Kedves, túl nem tudom én milyen, az nem, az biztos
az
valami
nem cigány,
más.
Igen.
Mert a cigány az biztos primitív, biztos ilyen, igen, biztos olyan, biztos hangos. Tehát ezek azért úgy benne vannak az emberekben, és lehet, hogy... Aztán az is lehet, hogy ő még az életében cigánya, nem? Tehát az, én nem tudom, fogalmam sincs, hogy önállami van, de nálunk ez érződik, tehát most egy picit elkanyarodva, mint zenekar, ha igen. Működünk valahol. Mi nem azt a fajta cigányzenét játsszuk, azt hozzáteszem, amit úgy idézőjelben elvár a közönség, vagy igen. Amik vannak. Tehát mi nem hiszem, hogy nagyon megfelelnénk a sztereotípiáknak, vagy csak nagyon kis mértékben. Ennek megfelelően, hát most fura, hogy magamra mondom, de a mi zenénk az egy kicsit kifinomultabb, egy kicsit intelligensebb, szellemesebb oldalát mutatja meg a cigányzenének. És sokszor az emberek ezen csodálkoznak, mert nem ezt várják. Azt várják, hogy a cigányzene az valami harsány, az valami... És akkor csodálkoznak, hogy jé, hát a cigány kultúrában van finomság, van szellemesség, van kedvesség, van. Igen. Tehát nem tudják ezt az oldalát. Tehát az, amiről egész ideig beszéltünk, talán ez az, amiről a legkevésbé se tudnak az emberek. Nem tudnak róla, nem is feltételezik persze, hanem egész más dolgokat feltételeznek helyette. Ez a probléma. Tehát az a baj, de ilyen mélységben meg nyilván csak akkor ismeri meg az ember a
ha
másikat,
van egy...
ha van egy jó barátja, igen, egy jó igen. Szomszédja, egy igen. Jó... nem tudom én ki ilyet. Tehát a legtöbb ember nem kerül ilyen viszonyba, mert az utcán, hogy elmegyünk egymás mellett, az még nem...
És az utcán, ha elmegyünk egymás mellett egy olyan embernek, aki nem szereti mondjuk a cigányokat, hát annak én ugyanolyan vagyok, mint a...
Mint aki mondjuk mint aki,
szóval, igen, szóval ez itt a
nem
baj,
a külső
hogy...
Miatt
igen. És
nem
akkor...
Miatt.
Igen, ez a baj, hogy meg az én lányom is, tényleg, hát a Mikin is látszik, szóval, hogy...
Na épp ezt akartam kérdezni, hogy először is, hogy a gyerekek magatokról, már bocs, hogy így
tudok
majd hívni, illetve, tehát, hogy ti, ha bele, mondjuk, ha látnálak bennetek, hogy akkor milyennek látnálak, az egyik, a másik meg, hogy ugye itt nőttetek fel Pesten, milyen hatás ért a többi gyerekek részéről, hogyan viszonyultak hozzátok, és akkor lehet, hogy majd utána a szünetet tartunk. Ne?
Hát szerintem mindkettőnkön látszik, hogy cigányok vagyunk, bár mi félvérek vagyunk, azért azt hozzá kell tenni, féli magyar, féli cigány, de látszik. Látunk, én elsőskolom óta szemben jár, vagy első területben, már 10 éve, és nekem soha, de soha nem volt abból bajom, hogy én cigány vagyok, nem is mondták, és nem is viselkedtek úgy velem, hogy éreztessék, hogy ez a...
De nincs is több cigány rajta. Azért azt tett hozzá,
hogy... Ez egy szerencsés hely.
Igen, és mondjuk elment, így én vagyok az egyetlen cigány.
Soha nem volt ilyen. Viszont olyan nagy érdeklődés se tanultam.
Igen, nem.
Tehát azért
az, majd mondja.
Az is hozzá tartozik, hogy, tehát, hogy most nem büszkeségből, bár abból is mondhatnám, hogy azért Niki tényleg 15 éves korára, hát azért számtalan több száz koncerten túl van, járt nagyon sok európai nagyvárosban koncertezett, művészetek palotájában koncertezett, stb. Soha az életben egy szóval...
De van egy-két barátnője, csak...
De nem nagyon érdekli a többieket.
Jó, fejezve Niki.
Hát járunk 31 osztályba, és akkor mondjuk egy barátnőm eljön egy koncertre.
Egy évben egyszer.
Talán. Igen. De a többiek tudnak róla, hogy én zenélek. Mert én mondtam így évelején, hogy hát itt tudják, de nem reklámozom, hogy jöjjenek a koncertekre, mert ha valakit érdekel, akkor az utána néz is eljön, de úgy látszik, hogy nem érdeklődtek, mert
hát nem, érdeklődtek.
Nem szoktak eljönni a koncertekre, és nem is nagyon kérdezgetik, de a tanárok se. Hát így tudomást vesznek róla, meg amikor néha hiányzik az iskolában, nem mondom, hogy ezért van, de az is csak ritka, de igazából így nem nagyon érdekli őket. Tanárokat se, hogy én mivel foglalkozom, hogy megismernék ezt a kultúrát, vagy bármilyen.
És úgy gondolod, ez azért van, mert mondjuk félvér vagy?
Tehát,
hogyha egy másik gyerek hasonló idézőbe karriert futna be,
igen,
akkor
igen,
valószínűleg jobban.
Persze, azért van, mert cigány vagyok, szóval így nem tesznek rá utalást, nem is mondanak nekem, vagy nem bántanak meg. Csak így azzal, hogy
mivel ez egy cigány együttes, így aztán annyira nem érdekes.
Ezzel tudnak megbántani.
Hát nem tudnak.
Vagyis hát, hogy nem bántanak, hát nem, mert csak ezzel mutatják, hogy nem érdekli őket. Mert van egy osztálytársam, ami 8. volt, aki néptáncos volt és hangszereken játszott, hanem mindig mentek a koncertjeire, plakátokat is üttek be az iskolába, hogy reklámozzák a többieknek is, és...
Aki azért tegyük hozzá, egy sokkal alacsonyabb szinten működik, tehát...
Mindegy, szóval...
Mindegy. Már a sikerességet nézik,
hogy... És akkor vannak-e neked barátaid? Most ugye nagyon sok függ attól, hogy ki milyen tartalommal tölti meg azt a szót, hogy barát... Tehát úgy igazából, tehát barátnőre gondolok nyilván elsősorban, vagy hát olyan barátra, aki nem érzel, mi vonalon fut. Hogy tényleg van-e olyan barátnod, akivel úgy kölcsönösen megbeszéltek a dolgokat, egy húron pendültök?
Hát ez nehéz, mert az iskolában igazából az osztályomból is mindenkivel jobban vagyok, és vannak barátnőim, akiket így lehet mondani, hogy mindent megbeszélünk ott az iskolában, de azon túl igazából nem. Mert mások az érdeklődési köreink az iskolán túl, hogy ők elmennek. Már a zenébe is eleve, hogy olyan zenéket szeretnek, amiket én nem bírnák meghallgatni.
Ami nem is zene mondjuk, csak hangos.
Ilyen koncertekre hívnak, és mondom, hogy nem megyek. Meg olyanban szoktak csinálni, hogy iskola után elmennek, csak úgy vennek, vesznek maguknak italt, de nem inni való, még ilyenek. Hívnak, hogy menjek velük, és mondom, hogy nem, nem megyek, vagy nem akarok. És akkor, jaj, de miért nem jössz? És mondom, hát, hogy ne hívjatok többet, ez nekem nem rossz, meg nem kell sajnálni azért, hogy én nem megyek. Hát és akkor már így eleve ütköznek az érdeklődési köreim, mert arról utána ők tudnak beszélgetni, hogy jaj, milyen jó volt, mikor elmentük este, és akkor reggel jöttünk haza. Hát én akkor nem tudok csatlakozni, és akkor ilyenekből kimaradok. De ez nem baj nekem, mert nem is akarok ilyenekbe részt venni, de így vagyunk barátok, hogy az iskolában minden meg tudunk beszélni, de azon túlmenően...
És iskolán kívüli barát? Tehát hát, akár a család, vagy ahol
igen, azok vannak persze természetesen is. Velük is szoktam találkozni, de velük nem olyan sűrű. Mert az iskolában minden nap ott vagyunk, együtt, de azóta is vannak barátaim, akikkel nem olyan sűrűn találkozok.
Az a helyzet, bocsánat, itt zárójelben megjegyzem, hogy egy cigány családban egy lánynak nagyon nem illik egyedül mászkálni, meg tehát ez, ami így ma van a mai világban, hogy ilyen tinédzser lányok jönnek, mennek, az nálunk egy elképzelhetetlen. Tehát, de nem azért, én azt mondom, hogy már pedig nem mehetsz, nem is akar menni. Hála tehát ő nem áll elő ilyen, de én akarok a diszkóba menni, nem akar menni a diszkóba. De ez ilyen nincs, tehát ez egy illetlenség, amit már megint mondtam, hogy vannak olyan dolgok, amiket egyszerűen nem fér bele, illetlen dolog lenne, hogyha ő cigánylány létére mászkálna csak úgy össze-vissza, akkor nem tudom elmondani, tehát szóval ez nem fér bele.
Igen. Én abból, amit meséltek, azt számoltam, hogy a, bocsánat, hogy a lányomnál, vagy egy évvel fiatal, szóval én tudom, hogy a Miki nagymamával.
Jó,
bocsánat.
Jó, igen.
Igen, is legyünk. Ha jól értem, azt a mondtok, amiről beszéltek. Én ezt magamban így próbálom összerakni, és hát hallottam már ilyet, hogy a ti családotok, meg ti magatok is megfogalmaztátok, valójában azokat a klasszikus, nagyon fontos, hagyományos értékeket őrzitek. Most ugye a Miki tényleg egészen pontosan megfogalmazta a pedagógus, vagyok egyébként középiskolai pedagógus, amit a többségi társadalom gyakorlatilag elveszített. Tehát, amikor az asszony szerepről van szó, amikor a férfiről, amikor a István, ugye, ahogy az István az első szülött fiú, ez valójában valaha egy hagyományos, tradicionális, falusi közösség, család, ugyanúgy.
Igen, bármelyik népnél legyen, az magyar, van, szerb, görög, bármelyik.
Igen, így van. Én most mindentől függetlenül nem akarom a egyéb sajátos, de itt arról van szó, hogy ti nagyon komolyan őrzitek. Miközben szétzilálódik a társadalomnak mindenféle kis közössége, nevezetesen a család is szétesik. Tehát annyira különleges az, ami így őrződik. Ráadásul nem csak formálisan van, hanem nektek van még egy nagyon fontos összetartó, ti mint család, még zenekar is vagytok, amiben Anikinek különleges szerepe van, hogy azt kell, bocsánat, hogy így mondom, gondolni, hogy itt nem Aniki cigánysága, vagy félvérmi volt a vízválasztó, hanem az, hogy olyan komoly értékeket őriztek, ami nem divat.
Igen.
Ez is benne ezzel, van, ez abszolút benne van.
Ezzel mi nap,
igen,
mint
tehát,
nap
hogy a 7-es gyerekek isznak.
Igen.
Nem,
igen,
hogy a 15 évesek.
Igen.
És az első gimnazistánál már, hát jaj, hát hogy...
Tudjuk.
Igen.
És mi ezt nap, mint nap megvívjuk ezt a csatát nekünk, tényleg szó szerint a fiúval kell, főleg, mert az, hogy ő fiú, tehát én mindig azt mondom meg az István is, hogy mi a világgal szembe megyünk, de muszáj, mert mi úgy érezzük, hogy ennek értéke van, ez majd a gyerekemnek most, ha nem is érzi, ő fiú, ő azért jobban menne, ő azért ezt szeretné, ő azért azt szeretné, de mi vagyunk ennek kitéve, hogyha kell, 100 emberrel szembe megyünk akkor is, mert mi úgy érezzük, hogy nekünk ez így jó. Sokszor a gyerek abban a pillanatban nem érti. Majd eltelik 2 év, és akkor rájön, hogy hoppányú, hát nem is olyan baj, hogy mondjuk éjszaka hajnal 5-kor nem akkor jövök haza, hanem ha én találkozni akarok, van barátnőm, találkozok este 8-ig, 8:30-ig, haza kísérem, hazajövök. De ennek idő kellett, mire ő is így rájött, hogy ez hogy működik, mert csak a mai világban ez tényleg nehéz, de mi szembe megyünk. De nekünk nap, mint nap. Én azért mondtam az elején, mikor mondtam, hogy mikor én otthon tényleg főzök, akkor én tényleg gondolkozok azon, hogyha hazajön mondjuk a nagyfiam, és ő bármit szeretne, hogy arra mit fogok neki mondani, hogy mondjam, hogy megértse, hogy biztos odáig is úgy jusson el, amit én szeretnék. És ugyanígy van vele az apja is. Na, akkor az is nem még mondjon valamit?
Igen, és utána szünetet tartunk, jó?
Jó, hát akkor röviden.
Nem.
Na szóval hát én is ugyanabban az iskolába jártam, 8 évig, ahova Niki, vagyis 9 évig, bocsánat, ahova Niki. Mert ez úgy volt, hogy egy általános iskola, és utána a gimnáziumi rész. És az általános iskolát azt végigjártuk, és a gimnáziumból egy évet. Hát ott nekem sem volt soha semmi ilyen gondom a cigánysággal kapcsolatban. Egyébként máshol se, tehát így utcán sem vagy ilyesmi, úgymond szórakozó helyeken vagy ilyesmi. Társaságomban sem voltak ilyen személyek, tehát amikor átkerültem a 8. kerületi iskolába, ott azért a iskolának a fele az cigán, de úgyhogy ott meg már pláne, hogy nem volt ilyen probléma. De a koncertre visszatérve, hogy itt egyébként itt jobban fogadták ezt a részt. Például most lesz majd egy koncertünk 19-én, és most elég sokan megharagudtak rám, hogy miért nem szóltam nekik, mert ez ilyen névleadós dolog, hogy csak azok jöttek be, akiknek leadtuk a nevét, ez mindegy, ez hosszú. És hogy megtudták egy páran, így az iskolából, hogy lesz ez a koncert, és majdnem megharagudtak, hogy én őket miért nem hívtam. Tehát,
ennyiben látszik a különbség, igen. Hogy ott már a 8. kerületben cigány van, a Nikinél
meg... Ez is egy érték.
Igen, igen.
Pluszban, hogy a cigány zene, itt ennek nincs különösebb értéke. Tehát ennyi volt, ami erre utat.
Hát akkor azt javasolnám, hogy tartsunk egy kis szünetet, és akkor
persze,
folytatjuk, jó?
Egy kicsit levegőzünk.
Jó.